Kisújszállásról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A háború miatt Ukrajnából elmenekültek gyors és szakszerű magyarországi ellátása heroikus munka, történelmi tett volt, jelentette ki Semmén Zsolt a karitatív tevékenység nyújtásáért adományozott oklevelek átadásán. A miniszterelnök helyettes a háború kitörésének negyedik évfordulóján tartott rendezvényen leszögezte, legyen bármilyen is az ukrán-magyar viszony, az semmilyen módon nem befolyásolhatja a menekülők ellátását, akik minden segítséget megkapnak. Oroszország továbbra is nyitott az ukrajnai konfliktus békés rendezésére, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője szerint erre első körben Nagy-Britannia beavatkozása miatt nem volt lehetőség. Oroszország hírszerzői információk alapján attól tart, hogy Nagy-Britannia és Franciaország nukleáris fegyverhez akarja juttatni Ukrajnát. Emmanuel Macron francia elnök azt mondta, nagyon szkeptikus a rövidtávú béke lehetőségével kapcsolatban. Vladimir Putyin orosz elnök nem tudta elérni céljait, nem törte meg az ukránokat, nem nyerte meg a háborút, jelentette ki az ukrán államfő videóüzenetben. Volodymyr Zelenszkij hangoztatta, megvédtük Ukrajnát, és mindent meg fogunk tenni a béke megteremtése és az igazságszolgáltatás érdekében. Békét akarunk, erős, méltóság teljes és tartós békét, szögezte le. Közlés előtt nem sokkal megérkezett Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az ukrán fővárosba Kijevbe, hogy a 4 éve tartó háború évfordulója alkalmából tolmácsolja az Európai Unió támogatását. A magyar kormány megtette a szükséges lépéseket, és nem fog engedni Ukrajna zsarolásának azzal kapcsolatosan, hogy a szomszédország nem indította újra a kőolajszállítást a barátságvezetéken, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a transzatlanti földgáz együttműködési csúcs találkozó előtt nyilatkozott Washingtonban. Aláhúzta, Magyarország kiegyensúlyozott, minden földrajzi irányba kapcsolatokat fenntartó energiapolitikát folytat, hiszen ez az ország ellátás biztonságának legfőbb garanciája. A tárcavezető a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett munkájáért állami kitüntetést adott át Robert Paladinónak. Ő a budapesti amerikai nagykövetség korábbi ügyvivője. A barátság kőolajvezeték leállását az ukrajnai infrastruktúrát ért orosz támadások okozták, közölt az Európai Bizottság szóvivője. A helyreállítás a biztonsági helyzet miatt nem zárult még le, a munkálatok a biztonsági helyzet függvényében rendszeres orosz támadások mellett haladnak, tette hozzá Anna Kajza Itkonen a Portfólió gazdasági portál tudósítása szerint. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 6,25%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot, és a kamatfolyosó két szélét is ilyen mértékben vitte lejjebb, jelentette be a jegybank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A kedvező inflációs alapfolyamatok, valamint a pénzügyi piaci stabilitás lehetővé tették a kamatkondíciók óvatos mérséklését, mondta Varga Mihály. Csak az elfogadott opciót tárgyalták, az volt az egyetlen, jelezte a jegybank elnök. A 24.hu portál beszámolója szerint a tőzsdei kisbefektetőket képviselő szövetség bennfentes kereskedés gyanúja miatt a jegybankhoz fordult egy a MOL-lal kapcsolatos ügyben. Január 27-én megszakadt az orosz olaj Magyarország felé irányuló szállítása, ez követően került sor részvények értékesítésére. A MOL NRT 4 vezetője összesen mintegy 1,5 milliárd forint értékben adott el részvényeket, miközben a tőzsdei egyéni befektetők érdekvédelmi szövetsége szerint a barátságvezetéken történt leállásról csak hetekkel később jelent meg hivatalos tájékoztatás. A MOL közlése szerint tőzsdei kommunikációjuk mindenben megfelel a hatályos jogszabályoknak. Új United Nations University intézmény jön létre Magyarországon, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter a Facebook oldalán. Hankó Balázs elmondta, Kőszegen a Felsőfokú Tanulmányok Intézeténél létesül az új ENSZ Egyetem. 25 éves stratégiai keretmegállapodást és 6 éves finanszírozási szerződés kötött a kormány a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus által vezetett élvonal alapítvánnyal. A tudós az eseményen arról beszélt, a csúcskutatás nem öncélú tevékenység, ebből születnek a felfedezések és a technológiai áttörések, amelyek új vállalkozásokhoz, iparágakhoz vezetnek. A versenyképesség kulcsa a csúcskutatás, fogalmazott Krausz Ferenc. Százra nőtt a hungarikumok száma, közölt az agrárminiszter. A tepertős pogácsa és a vecsési savanyú káposzta került fel a listára, ismertette Nagy István. Hangsúlyozta, hogy a hungarikumok nemzetpolitikai jelentőséggel bírnak. Végül az időjárásról. Változóan felhős, derült lesz felettünk az ég a folytatásban. Egy-egy zápor, hódarazápor előfordulhat, a szél időszakosan megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban általában nulla, napközben aztán 10 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Tudományról, kultúráról mindenkinek. A Szent István Rádió magazin műsorát hallják.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai adásban elsőként a Balassi Bálint emlékkardíj idei díjazottjaival beszélgetünk, majd a magyar, valamint a világegyház egyik különleges alakjáról, Vaj Péter püspökről hallanak, s végül a Bükki csillagdába látogatunk. Kis Rigó László szegedcsanádi megyés püspök áldotta meg azt a két középkori mintára kovácsolt szabját, amelyet február 14-én Bálint napján két jeles irodalmár számára nyújtottak át. Az egyik kardot a magyar líra élvonalába tartozó európai szellemiségű Bozók Ferenc piarista szerzetes költő kapta, a másikat pedig Szomi Béla, a magyar költészetet idegen nyelvre átültető szlovéniai műfordító. Elsőként Bozók Ferenc atyát hallják. Az idei évben a 30. alkalommal osztották ki a Balassi Bálint emlékkardot, és idén első alkalommal egy papköltő kapta, vagy egy költőpap, Bozók Ferenc piarista szerzetes, akit hallgatóink jól ismerhetnek már. Ha jól tudom, azért ez egy civil kezdeményezés, a Balassi Bálint emlékkard, nem pedig valami állami kitüntetés.
1997-ben hozta létre a Balassi Emlékkard díjat Molnár Pál, és akkor egy kuratórium szerveződött köré. A díjnak az alapítója, a kuratóriumnak az elnöke. És kezdetben Lőcsei Gabriella újságíró, Zelnik József névrajzkutató, Ruboszki András szállodaigazgató is tagja volt a kuratóriumnak, és bocsánat, tévedtem, mert azt mondtam, hogy kezdetől Molnár Pál az elnök, de ő a Makovec Imrét kérte föl elnöknek. Viszont Makovec Imre halála után már Molnár Pál az elnök. Van egy olyan sajátossága a Balassi Bálint emléke a díjnak, hogy azok, akik megkapják a díjat, utána javaslatot tehetnek arra, hogy ki legyen a következő díjazott.
Akkor téged ki hozott képbe, vagy ki által kerültél látótérbe?
Nyilván van a kuratórium, és azt nem árulják el, hogy kik hogyan szavaztak. Nekem van természetesen gondolatom arra, hogy ki az, aki engem egyáltalán az én nevemet bedobta. Mert ez nem magától értetődik, mert nem vagyok tagja a két nagy írószövetségnek. Ugye Magyarországon két nagy írószövetség van, az egyik a Magyar Írók Szövetsége, a másik pedig a Szépírók Társasága. És a kettő között nem nagyon van sajnos átjárás, de ebbe most nem menjünk bele, szerintem ez máshova visz. Az a lényeg, hogy mivel én nem vagyok a két nagy írószövetség egyikének sem tagja, ezért az én nevem nem szokott felmerülni az ilyen díjátadóknál, és azért nekem külön öröm vagy kitüntetés az, hogy egyáltalán bekerült a nevem.
És figyelemmel kísérted az eddigi díjazottakat, tehát a díj történetét?
Tudtam magáról a díjról, mert Utasi József kapcsán ez többször előkerült. Egyébként nyilván a sajtó visszhangja és a díjnak attól függő, hogy mennyire közismert a szerző, aki kapta, mert azért Buda Ferenc, vagy Utasi József, vagy Csóri Sándor, vagy Ág István, még sorolhatnék ilyen nagy is közismert neveket, körülöttük mindig nagyobb a sajtófigyelem. Az én esetemben ez nincs úgy meg, tehát nem kapok akkora spotlámpát, vagy reflektorfényt. Tehát tudtam magáról a díjról, és korábban a saját díjátadómat megelőzően egyetlen egy díjátadón voltam jelen, amikor az Agóth Sándor kapta, aki a Lakiteleki Népfőiskolának, a antológia kiadónak a vezetője, költő, és az a gyanúm, hogy ő volt az talán, aki az én nevemet egyáltalán bedobta a kalapba. Egyébként nekem is könyvkiadóm ő, tehát két kötetem, az egyik a Holdköltők Társtalansága, a másik kötetem pedig egy antológia, az pedig a Költői Budapest, Budapest Költői Antológia. Ez az a két könyv, amit az antológia kiadó adott ki. Tehát az valószínű, hogy az antológia kiadó vezetője, egy korábbi Balassi Kard emlékdíjas szerző, javasolta egyáltalán az én nevemet.
Még nem kérdezem meg, hogy te javasolsz-e valakit. Mennyire érzed elismerésnek ezt a díjat? Van-e már rangja, lett-e rangja 30 év alatt?
Nem tudom pontosan megítélni ennek az irodalmi díjnak a rangját, de azért, ha a népsort olvassuk, Buda Ferenc, Zsóri Sándor, Nagy Gáspár, Ág István, Utasi József és mások, akkor jelentősnek kell tartanunk.
Tehát illusztris társaságba kerültél.
Igen, viszont szívesen válaszolnék a kérdésedre is, hogy én kit javasolnék, bár még elébe vágok a dolgoknak, de én a Jankó Laurát javasolnám.
Pedig ugye egy kard, egy fizikai értelemben vett szabja, olyasmi, amilyen Balassinak is lehetett valamikor.
Az a különlegessége ennek a Fazekas József Bonyhádi Kovács mesternek a munkáját dicsérő díj, hogy immár ez egy jubileum volt, maga a szabja az egy korabeli autentikusnak mondható 16. századi végvári szabja. Ilyenfajta szabja valóban lehetett a kezében Balassi Bálintnak, magának is, aki ugye Esztergom ostrománál esett el, tehát igazi katona volt. Ennek a szabjának az egyediségét továbbá az adja, hogy nem egy ilyen géppel készített munka, hanem valóban a már említett Fazekas József Bonyhádi mester maga kovácsolja, és ő maga azt vallja, hogy minden egyes elkészült szabjának külön egyedisége és külön lelke van. Tehát nem egy ilyen kaptafára, vagy mint a séma alapján készített kart, hanem valami sajátosság, mindegyik egy külön kis alkotás, műalkotás. Ilyen értelemben az értéke számomra mindenképpen, de én azt gondolom, hogy kimondhatom, hogy felbecsülhetetlen, és van egy gravírozás benne, ami a Balassi Bálinttól idézi azt, hogy ó, én édes hazám, te szép Magyarország, ennyi, és a Balassitól idéz. Egyébként magát ezt a díjat még talán azt nem említettük, hogy idén 30. alkalommal osztották ki, és ez 60 szabját jelent. De nem biztos, hogy 60, bocsánat, tévedhetek, mert nem minden évben kapott külföldi műfordító is, tehát volt, amikor csak magyar díjazott volt, de mostanában már párban szokott ez lenni, hogy van egy magyar költő, aki kap egy ilyen szabját, és van egy vagy külföldi, vagy olyan magyar, aki nem magyarországi, nem anyaországi magyar, és valamilyen külföldi nyelven magyar lírát tolmácsol. Népszerűsít, de főleg fordít.
Idén. Hát nem is kell magyarnak lennie. A korábbi díjazottak közül megjelent az ünnepségen akár arab.
Igen, nagyon sokféle nemzetiség. Japán is volt, oszét is volt, arab is volt.
Brazil
is volt. Korábban idén, hogy említse meg az ő nevét, is Szomi Béla, aki Ljubljanában él, és az édesapja magyar, az édesanyja szlovén, és van egy ilyen furcsa kettős identitása. Az ő díját nyilván az egész életművéért, de főleg azért is kapta, mert akár hiszik a kedves rádióhallgatók, akár nem, szlovén nyelven most jelent meg először Balassi kiadás, Balassi versek. Valószínűleg egy Balassi válogatás, bár átforgattam már, de még nem tudtam elmélyedni abban a kötetben. Kétnyelvű bilingvistát, magyar és szlovén, és Balassi Bálintnak a legszebb versei immár Ljubljanában kaphatók a könyvesboltokban szlovénül.
Balassi mennyire tartod jelentős költőnek? Vagy mennyire áll közel a szívedhez?
Balassi Bálint nagyon közel áll a szívemhez, és őt tartjuk az első olyan klasszikus nagy magyar költőnek, aki valóban magyarul is írt. Mert ugye Janus Pannonius is nagyon nagy magyar költő, de latinul írt. És valami egészen csoda az a fajta költői megszólalás, az a fajta szépség, és ma is ható frissesség, ahogyan megszólal. Nem véletlen például, hogy a Szélkiáltó Együttes megzenésítette azt a versét, ami úgy kezdődik, hogy hajnalban szépülnek fák, virágok, füvek. Talán a legszebb ilyen konfesszió, vallomás, bűnbánó vers a magyar irodalomban az Agymár csendességet kezdetű Balassi Bálint vers, amit nyilván mindenki ismer, mert a középiskolai szöveggyűjteményekben ez előfordul, és tanulják a gyerekek.
Hadd mondjak egy intimitást a díjátadóról, megjelent a testvéred is, és azt mondta, hogy na most már ezek után el fogom olvasni valamelyik versedet. Nem lehet senki proféta vagy költő a hazájában?
Az én családomban az édesanyám volt az, aki már sajnos nem él itt a földi világban, de ő volt az, aki mindig kérdezgette, hogy na most mit írtál? És hogyha írtam egy verset, és az mondjuk áttekinthető volt, érthető, szép, akkor azt mondta, hogy ez egy szép vers, hogyha egy kicsit absztrakta volt, akkor azt mondta, hogy ez egy rossz vers. A bátyám, ő teljesen más gondolkodású ember, az, ami nekem a gyengeségem, neki az erőssége, a műszaki dolgok, az autók világa, Nem várom el a bátyámtól, hogy elkezdjen verseket olvasni, de nagyon nagy megtiszteltetés, hogy eljött és rászánta az egész napját arra, hogy együtt ünnepeljen velem.
Megjelent az alkalomra Molnár Pál, aki a díj kiosztója, tollából egy könyv, amelynek címe Balassikard Lexikon, és a díj első 30 évét, valamint díjazottjait mutatja be. Köztük téged is, Bozók Ferencet.
Talán érdemes lenne elolvasni a fülszövegét a könyvnek, nem tudom, belefér-e ez a műsoridőbe, mert ez foglalja össze. A Kairos kiadónál jelent meg, és valóban annyira friss könyvet tartok a kezemben, hogy magán a Balassi Bálint emlékkard díjátadó, ami a Papnevelde utcában volt a központi szeminárium épületének a dísztermében. Hagyományosan egyébként a Gellért szállóban szokott lenni, csak a Gellért szállót átépítik, vagy valamit csinálnak vele, és az nem alkalmas helyszín. És akkor idézem a Kairos kiadó által frissen kiadott, tehát az ünnepre, vagyis a 30. díjátadóra megjelent könyvnek a hőszövegét, amelyet Molnár Pál írt, ha jól gondolom, mert ő a szerző és ő a szerkesztő, inkább így mondanám. A Balassi Bálint emlékkard az egyetlen magyar alapítású irodalmi díj, amely a földkeresség minden kontinensére eljutott. 1997-ben Budapesten jött létre, azt is fogalmazza, aki a fülszöveget írta, hogy ehhez a késztetést az akkor már meglehetősen elharapózott Valentin ünneplés adta, ez nem volt rokonszenves a díjalapítónak. Idegen amerikai kereskedelmi akciónak tartotta. Helyette Bálint napot kell ülni, vallotta, és felhívta a figyelmet két 16. századi európai rangú magyar művészre, Balassi Bálintra és Bakfark Bálintra, a két jeles Bálintra. Kell egy szuverén díj, vallotta. Ez a díj miközben kitüntetetjeinek egyértelműen nagy sikert jelent, hatalmas eredményeket ért el a magyar irodalomtörténetben. A Balassikard lexikon számos olyan irodalomtörténeti információt tartalmaz, amely fontos és sehol máshol nem hozzáférhető. Azt kell tudni, hogy a Balassi lexikon az nem csupán neveket említ, ha jól gondolom, bár én bevallom, nem mélyedtem még eddig bele, hanem minden olyan kötődést, illetve olyan szócikkek vannak benne, amelyek valamilyen formában kötődnek ehhez a díjhoz. Tehát nem csak a díjazottak, vagy akik e körül a Balassi emlékkard díj körül munkálkodtak, hanem például most felütöttem, csak éppen találom rá ezt a könyvet, van egy ilyen szócik, hogy kunsági borvidék. Ugye a kunsági borvidék például hogyan kötődik a Balassi emlékkardhoz.
Azt... Hát igen, mert kap egy üveg bort is a díjazott. Most ez honnan jött?
Most ez feldebrői mazsolás bor, amit még nem kóstoltunk meg, de majd nyáron biztos, hogy téged is, ha itt leszel, akkor megkínálok vele. Központi papnevelő intézet díszterme, ez is egy önálló szócikk például, mint helyszín. Akkor a kékkői várkápolna. Misztrál együttes éppen például itt akik...
Ők zenéltek idén.
Igen, akik idén is zenéltek. Tehát magyarul ez a lexikon, ez nagyon alaposan feltérképezi ennek a Balassi emlékkarnak az 1997 óta tartó történetének szinte minden fontosabb személyét, helyszínét, fogalmát, tehát ilyen általános, ilyen tematikus lexikonról beszélünk.
Hova fog kerülni a Balassi Bálint emlékkard a díjad?
Többször elő kell, hogy kerüljön, most még nem helyezhetem végső nyugvó helyére, mert például most hétfőn hagydicsekedjek, megyek a televízióba, librettó adásba, és azt mondták, hogy vigyem magammal, de azt nem ígérik, hogy be is engednek vele, mert volt már rá például, hogy az Alán Tibor bevitte, és azt mondták, hogy nem engedik be karddal a stúdióba, és akkor győzködte ott a televíziós, vagy nem is a televíziósokat, hanem aki a biztonságiakat, hogy ez a díj, ez az oka annak, hogy ő bemegy a televízióba. Úgyhogy nekem is ezt mondták most, hogy vigyem el, aztán meglátjuk. De a kérdésedre az a válasz, hogy hosszú távon, amíg én élek, addig nálam lesz. Megígérem, hogy továbbra is pacifista leszek, mert tudom, Krisztustól megtanultam, hogy ki kardot rám kardált el vészel. Ha pedig meghalok, akkor a Piarista Múzeumba kerül.
Az elhangzott beszélgetésben a Balassi karddal kitüntetett Bozók Ferenc piarista atyát hallották. Thank you. A Szlovéniában élő Szomi Béla igen sokoldalú személyiség, nem csak műfordító, hanem zenész, zeneszerző, dalszövegíró, költő, pedagógus, tankönyvszerző is egy személyben. Mint korábban már említettem, a Balassi Bálint emlékkar díj idei másik kitüntetettje ő volt. Vele a díjat adót követően beszélgettem a központi szeminárium épületében.
Rovid Nadrágosan az apám nevelte a magyar nyelvet. Náluk ő ápolta, mert mégis ő tanára volt, az ő szőkincse nagyon szép, jó, bő volt. Ő is akkoriban fordításokkal foglalkozott még, mint fiatal tanár, mert nálunk sajnos kétnyelvű oktatás volt, ami kicsit a magyar nyelvet félerögte tőlünk, tehát a fiatalságtól. De mégis az volt a szerencsém, hogy Csente faluban nőttem fel, 13. évig, akkor pedig hármas faluba költöztem, és akkoriban sokat írtam, sokat alkottam, mint kis fiú, sőt még írtam is ilyen kisebb cikkeket a muravidéki fiatalság életéről, jópajtásba küldtem őket egy vajdasági, egy ilyen újságba. Na, a későbbi utam az egészen megfordult, azért mert én, amikor családi ember lettem, akkor egy olyan 6-7 évig főleg azért harcoltam, hogy valahogy lakásig jutottam, mert nagyon nehéz lakásig jutni, és azután pedig megindult bennem egy vágy arra, hogy alkotni akarok. Először persze szakkönyveket írtam, mint fizika számtantanár, később pedig elkezdtem írni szövegeket, dalszövegeket, amelyekre úgy jöttek a költők, amelyekkel társalogtam, hogy ezek nem csak dalszövegek, hanem épp úgy költészetek is, mert volt nekik jó tartalmuk, ha bár mondjuk rá, hogyha dalt énekelsz, akkor több van benne a rimmelés, de nem olyan szabad költészet, de mégis költészetnek ismerték el, és akkor valahogy így kezdtem írni szlovén verseket. És rátaláltam valahogy Bence Lajosra egy zenélésen, mert volt akkorában egy nagy együttesem, amelyik nagyon ismert volt Szlovéniában. Díjakat is kaptunk, énekültünk már szlovén nyelven, és akkor roma nyelven is énekültünk, és a végén elkezdtünk magyar nyelven is énekülni, azért mert volt anyagunk. Rátaláltam apám versére, az anyám átadta egy évén, a versét találtam rá, versére, amelyik 12 éves korában írta. Gyönyörű versek, és zenésítettem, mit tudom, a Róna hullámzó tenger, csodálni tudja az ember, kalázba szökken a nyár is, nekem szebb akár a Párizs szülőfalum. Olyan gyönyörű verseket írt, ilyen, hogy mondjam, nagy honfi volt az apám, és ebből az apa versekből átjutottam a Bence fordításokba, mert a Bence Lajos be kellett mutatnunk szlovénoknak, mert igazán rendkívüli költő, és kár lenne, hogy nem jelennék még a művei szlovén nyelven, és akkor volt két szlovén költő, Franciuszt és Feri Lanszek. Feri Lanszek, sőt, nagyon ismert, mert már több nyelvőt is fordították, nem így ilyen 35-be, és átfordították a magyar költőknek és a íróknak a műveit szlovén nyelven. Úgy mondták, eznek a köteteknek a közös neve az volt, hogy Hidak a határon. Mivel hidakat kötöttünk magyarok és a szlovénokkal kötöttünk ilyen hidakat a alkotáson át. Így jelentek meg a Bencének a versei, akkor az apámnak a novellái, akkor a Szunyog Sándor, hogyha ismerik itten őt, Halász Albert, tehát sok-sok volt fordítás, akkor kiadtam később egy antológiát is, kiadtak a Lindvaiak. Méghozzá ez volt az antológia. 11 költő volt antológiában jelent meg, magyar és szlovén nyelven, úgyhogy ismét a szlovénok megismerték a saját alkotóinkat.
Akkor már nem volt kezdő, amikor Balassi fordításokba kezdett?
Hát a Balassi fordítások azok 3 évvel ezelőtt jöttek a programra. Bence Lajos felhívására csináltam először csak egy párat, és akkor mondtam, hogy csinálj ebből többet is, hogyha érdekesnek tűnik neked, és persze nekem érdekesnek tűnt.
Bence Lajos is műfordító?
Nem, Bence Lajos az költő. Ritkában fordító. Egy pár saját versét átfordított, de nagyon ritkán fordít. Mondom, szlovénnyelben én fordítom az ő műveit. Ő néha fordít szlovénból magyarba, tehát. És az volt az érdekes, hogy mindig azt mondom, hogy ilyen fordítások miatt én kicsit elhagyom a saját munkámat, mert én saját munkámat nem fordításnak szemlélem. Hát én nem írok akkor verseket, nem írok elbeszéléseket. De nagyon haladok a magyar nyelven, az a fontos, nem? Tehát nekem minden fordítás haladás, mert megismertem egy korszakot, megismertem ismét egy kis magyar történelmet. Minden fordítás hatalmas, egy tanulás. És mikor jó a tanár, hogy egész életében tanul, nem?
És a Balassi sorait, amik a reneszánsz korban keletkeztek, mai szlovénre fordítját, vagy reneszánsz szlovénre?
Éppen ezen a ünnepén szóltak az emberek arról, és sőt, épp úgy megismételni Bence Lajos is arról szólt, hogy valószínűleg reneszánsz szlovén nyelv nincs. Ki kellett fúrni egy pár kifejezést írásokból, ami voltak valami reneszánsz írások, de nem valami versek legyenek, hogy a szókincsből ottan kibírnunk valamit venni, nem. Tehát át kellett fordítani régi szlovén nyelvbe, és alkotni egy valami olyat, ami úgy hallatszik, mint hogy a reneszánsz szlovén nyelv lenne, nem. Szerintem ez nagyon sikerült, ez a fontos, hogy ezt az érzést, mikor Ballasit olvasott, hogy megérzett pont azt, azt a bátorságot, azt a szerelmet, amit ő a nők iránt, nem állandóan meg volt buzdítva egyebb szerelemtől, egyszer a Céliába volt szerelmes, máskor már a Júliába. Ebből ki lehet fogni ezt is, hogy nagyon szerencsétlen volt a szerelemben, mert nem volt egy alak, akivel szerencsés lenne a végén, nem. De mégis a szerencsétlen költő az mindig sokat ír. Az volt a szerencsénk, hogy Ballasi nem volt igazán egész élete végig pont csak szerencsés.
Hova kerül most majd ez a kard?
Egy rövidebb időre elmegy Menges városba, ez ilyen a régi tradicionális város, Ljubljana közelében, ott fog egy falon lenni egy olyan 4 évig. Együtt a Hermann László barátom, magyar alkotónak a műveivel, tehát az ő képeivel ott fog lenni, nem ő kér, ami a képeket csinál, és zománcot éget, és nagyon-nagyon sikeres ebben. Az idén muzsikáltam neki Dabason is, a kiállítását én nyitottam ki zenével, és közre működünk már régóta, épp ugye a Ballasi könyvben benne vannak a képek, lefényképeztük a műveit, és nagyon gazdagították a vizuális kinézését a könyvnek. Én mindig azt mondom, hogy ha valami megjelen, mondjuk egy könyv, muszáj egybefűző lenni nem csak a kultúrában a többiekkel, akik közelben vannak, hanem a művészekkel is, azért mindig egyebb művészeknek a műveit beleteszem, képeit, hogy ismerjék még meg az emberek a másik művészetét is, nem csak azokat, akik szóban jelentkezünk.
Az elmúlt percekben beszélgető társam Szomi Béla, szlovéniai műfordító, a Ballasi Bálint emlékkardíj kitüntetettje volt. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemes Kürti István tanár képzőkar szervezésében rendezték meg az Ausztrália Magyar Szemmel című konferenciát február 14-én a Ludovika főépületének Zrínyi termében. A program a magyar-ausztrál kapcsolatok történelmi, diplomáciai, kulturális és vallási vonatkozásaival foglalkozott, különös hangsúllyal a magyar utazók és diplomaták ausztráliai tapasztalataira, főként Vaj Péter világutazó püspök diplomata életútjára. Róla dr. Kubasek János geográfus tudománytörténészt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját és Domanicki Endre melbourne-i vezetőkonzult hallják. Gondolom a hiánypótló ez a kötet, a déltengeri élménybeszámolója Vaj Péternek. Én ismerem valamennyire a 20. századi utazási írókat, irodalmat, de az őróla még nem hallottam. Ki volt ő?
Számos értékes utat tett Kelet-Ázsiában és Dél-Kelet-Ázsiában, illetve Ausztráliában és Új-Zélandon. Pápai megbízásból az ottani kereszténység, illetve a keresztény egyházak és közösségek helyzetét mérte fel, de rendkívül alapos megfigyelőként a helyi társadalomból és a kinti életről is feljegyzéseket készített, amelyek hosszú időn át szunnyadtak, lappantak az ő Assisi-be lévő kolostorában, Ferences kolostorban élt. Ő gyónon született az Alföldön, és fiatalon eljegyezte magát az egyházzal, a kereszténység szolgálatával, és persze az utazásokkal is, hiszen ezek missziós utak voltak. Domanicki Endre történész, jogász és konzul, ő tárta fel, és ő tette közzé a déltengeri emlékivatokat. Nekem nagy élmény volt vívni bevezető tanulmányt, és persze részletesen tanulmányozni a általa bejárt területeket, Ausztrália olyan vidékeit, ahol első magyarként végzett megfigyeléseket, illetve adott részletes leírásokat. A mai napon az ő munkáját, illetve az ő utódaként Ausztráliába került Gubányi Károly munkásságát mutatnánk be. Gubányi volt a másik jeles magyar személyiség, aki monografikus igényű kötetet adott közre Ausztráliából. Lóczi Lajos tanítványaként került ki Kelet-Ázsiában, Mandzsúriai vasút építésében vett részt, és onnan pedig később Ausztráliában, ahol 7 évet töltött Riverinán, Vagavagán, és ennek a gazdálkodó, farmerkodó életnek a tapasztalatait foglalta össze, illetve az Ausztráliával kapcsolatos ismeretét, a bejárt útját. Ez az akkori állam, a feltörekvő, a brit világbirodalom, gyarmatbirodalom, kultúrkör egyik legdinamikusabban fejlődő országa. Ma Ausztráliában gyakorlatilag 26 milliós népesség él, nem olyan nagy létszám, ahogy összevetjük akár a közeli Tajföld vagy Indonézia lakosságával, de azért világtényező, két olimpiát rendeztek Sydneyben, Melbourneben, és a harmadikat is meg fogják rendezni. Afrikában 54 országban egyik se tudott olimpiát rendezni. Ami még fontos nekünk, Ausztrália, több mint 100 000 magyar gyökerű, magyar identitású ember él Ausztrália különböző vidékein. Részben az osztrák-magyar monarchia időszakába kerültek ki, de volt, aki az első világháborút követő országcsonkítás felvidéki, délvidéki, erdélyi területeiből elvándorolva, elüldözve keresett új hazát, és aztán a második világháború után, sőt az 1956-os forradalom leverését követően is több ezer magyar talált új hazát, új otthont Ausztráliában, és a legkülönbözőbb területeken élve bizonyították a tehetségüket, a szorgalmukat az iparban, gazdaságban, kereskedelemben, föltani kutatásokban. Domanicki Endre feltárta az ausztráliai magyar emlékeket, ezekről részletes köteteket írt, magyarul és angolul, és úgy vélem, hogy ezek a munkák ösztönző erőt is, és ötletadó munkákat is jelentenek.
Most ez a kötet viszonylag friss, pár hónapja jelent meg Vaj Péterről, az egy déltengeri emlékiratai, de gondolom ön, mint a Földrajzi Múzeum címzetes igazgatója, ismerte már őt korábban.
Igen, annak idején a Magyar Utazók lexikonában egy szócikket közöltünk Vaj Péterről, Balázs Dénes írta, aki maga is kitűnő ismerője volt Ausztráliának, mert egyrészt tutikönyvet, másrészt egy kontinens monográfiát adott közve Ausztráliába. Gubányit is ismertük, őt már bemutattuk a Magyar Földrajzi Múzeumban 1983-ban, Magyar Utazók Földrajzi Felfedezők című kiállításunkon, és az első konferencia konferenciánkon Érden, a Magyar Földrajzi Múzeumban én előadást tartottam Gumányi Károly tudományos és publikációs tevékenységéből, annál is inkább, mert őt szoros emberi baráti kapcsolatok fűzték Csolnoki Jenő földrajz professzorhoz.
Egy rövid bemutatását azért adhagyjuk Baj Péternek, mert már néhány évvel ezelőtt jelent meg róla a munka, de szerintem még mindig kevesen ismerik.
Igen, Baj Péternek a reneszánsza zajlik tulajdonképpen, és itt több szálon indultunk el. Már hát nyilvánvalóan az előző rendszer a szocializmus alatt egy magasrangú főpap életének a kutatása az nem tartozott a prioritások közé. Tehát a rendszerváltozást követően már kezdődött egy érdeklődés, de igazából kellett az idő egy ennyire összetett és komplex életút legfontosabb területeinek a feltárásához. Ez tulajdonképpen most érkezett el itt. Ezen a délutánon azért az előadók egy része több oldalról évek hosszú sora alatt próbált közelíteni ez az életműhöz. Én Ausztrália oldaláról próbáltam ezt föltárni, hiszen ott ő hosszú ideig tartózkodott, Ausztráliában és Új-Zélandon 9 hónapot töltött, és engem az érdekelt elsősorban, hogy milyen örökséget, mit látott erről az országról, ami éppen akkor volt születőben 1903-ban, és Ausztrália a szövetségi állam 1901-ben alakult, tehát a legelső magyar nyelvű forrásunk tulajdonképpen Vaj Péter beszámolója. Nekem ez keltette fel az érdeklődésemet, mint aki Ausztráliával és a térséggel foglalkozom már hosszabb ideje, és én ezt a részt vizsgáltam meg, és erről írtam egy könyvet. Tulajdonképpen az emlékirataik próbáltam rendbe rakni, hogy olvasható legyen és értelmezhető legyen, mert rengeteg rövidítést kellett feloldani, illetve a hátteret ki kellett dolgozni ahhoz, hogy a mai olvasó értelmezni tudja ezeket a elég nyakatekert mondatokban megfogalmazott állításokat. Nehéz a stílusa.
Ez a stílus, erre visszatérünk, de mit keresett ő ott Ausztráliában és Új-Zélandon? Egy fiatal állam kiküldte a pápa, hogy nézen körül, mi a helyzet.
13. Leó pápa, akinek az udvartartásához tartozott, ő a Távol-Keletre küldte missziós feladatokkal, végig kellett látogatni a katolikus missziókat, és ő ennek eleget is tett, de amikor szépen lefelé indult a Távol-Keleten, bejárta Japánt, utána elment Koreába és Tájföldre, és amikor elérkezett Hongkongba, akkor úgy döntött, hogy tesz egy kitérőt a saját döntése alapján. Volt egy meghívása Ausztráliába neki, mint főúrnak, és áthajózott. Fölült egy hajóra, és azt mondta, hogy körülnéz. Ausztráliában szintén a pápa küldötteként fogadták, annak ellenére, hogy ő magánúton tartózkodott ott, és ez a kettősség, a főúr, a magyar főúr és a pápai udvarból kiküldött misszionárius. Ez érezhető volt, tulajdonképpen ő paloták magasából látta ezt a újonnan születő országot, őt kézről kézre adták a vezető kormányzati tényezők, illetve a főpapok. Mind Ausztráliában, mind Új-Zélandon. Tehát ő olyan belső információkat oszt meg velünk, amiket ő a kormány, például az első két miniszterelnökkel egyaránt találkozott, ausztrál miniszterelnökkel, akikkel a vacsoraasztalnál beszélgetett. Ő bemutatja az első ausztrál kormány tagjait. Ő benfentes információkkal rendelkezik, és ez egy óriási novum ebben az egész munkában, hogy mi tulajdonképpen a vacsorázóasztalon keresztül magyar nyelven élvezhetjük Baj Péter találó megállapításait.
Említettük már a naplóját, a emlékiratait. Ez hogy maradt fent? Egyrészt ez a kérdés, másrészt pedig úgy tudom, hogy készült ezt kiadni frissiben, de aztán mégis el kellett telnie 120 évnek, hogy megjelenjen?
Két forrásanyagról beszélhetünk. A naplói azok, amiket ő akkurátusan vezetett évtizedeken keresztül, azok egy része vagy megsemmisült, vagy lappang, a másik része megmaradt és kutatható, de a pont az ausztráliai tartózkodásáról szóló részek azok jelenleg nem ismertek, és van számos cikke, illetve hosszabb, rövidebb feljegyzése az ausztráliai, új-zélandi élettel kapcsolatban. Ezt ő 8 cikkbe rendezte, és megpróbálta megjelentetni, de nagyon rossz minőségben készítette el, és nem maradt ideje már stilizálni. És ez a stilizálás elmaradt, nyelvtanilag is nagyon nehéz olvasni, másrészt pedig nem oldotta föl a rövidítéseket. Tulajdonképpen az ismertségének köszönhetően megjelenhettek ezek a tanulmányok, de semmilyen hatást nem váltottak ki a korábban, hiszen abban a korban ez egy teljesen ismeretlen világ volt, és a magyar olvasó azt se tudta eldönteni, hogy a valóságot olvassa, és egyáltalán mihez viszonyítson ezzel kapcsolatban. Tehát évtizedeknek kellett eltennie, ezeket a magyarázó jegyzeteket kellett elkészíteni, és tulajdonképpen a nyelvtani hátteret valamilyen szinten stilisztálni, szóismétléseket törölni, írásjeleket kirakni, hogy egy átlagos olvasó ezt élvezhetően el tudja olvasni, és bele tudja magát képzelni a korba. Az a plusz, amit én még egy ausztrál, új-zélandi magyar tudományos együttműködésnek köszönhetően belerakhattam, az a korabeli fotók, amiket különböző ausztrál, új-zélandi, illetve magyar gyűjteményekből kaptam, vagy sikerült megvásárolnom, és ezek ugye könnyebben feldolgozhatóvá teszik, hiszen abban a korban azokról a vidékekre kalauzolnak minket, amiről éppen Vaj Péter ír, mert úgy próbáltam összeállítani. Tehát ez nem csak arról szól, hogy mi itt Magyarországon csináltunk valamit, hanem ez egy tudományos együttműködés, hiszen amikor elmeséltem az ausztráloknak is és az új-zélandiaknak is, hogy miről szól ez az egész történet, nem egy esetben kaptam felajánlást, hogy ezt meg ezt a fényképet rakjam bele ebbe a könyvbe, hogy ők ezt ajándékba adják, hogy a magyar olvasók tényleg ezt élvezni tudják. Tehát ezt is látni kell benne, a tudományos együttműködést.
Több mint 120 évvel ezelőtt volt ez az utazás, most jelent meg nemrégiben a könyv. Van ennek még időszerűsége?
Egyre inkább van időszerűsége, ugyanis Ausztrália egy távoli világ, de azért ez egy európaiak által alapított kultúra. Ennek az európai kultúrának számos alkalommal volt kapcsolata Közép-Európával is, hiszen bizonyos időszakában az ausztrál történelmnek, meg az új-zélandi történelmnek Közép-Európából is jöttek bevándorlók, akik nyomot hagytak ennek az országnak a történetén, kultúráján, és a magyarok, bár nem voltunk sosem a legnagyobb és legjelentősebb közösség, bizonyos területeken a létszámunkon felüli nyomot voltunk képesek hagyni, és ezt nem egyszer az ausztrálok maguk is megőrizték, és hivatkoznak ránk. Az, hogy Vaj Péter ismét beszélhet, tulajdonképpen megszólalhatott újra leporolva, ez erősítheti ezt a kapcsolatot, hiszen ez, amit ő például bennfentes információkként egyes helyeken megszerzett, ez az ausztrál történelemben is egy fontos adalék lehet. A következő feladat nyilván az lenne, hogy ez jelenjen meg angol nyelven, ahogy Gubányi Károlynak a munkáját, ami szintén egy magyar tudományos összefogásnak köszönhetően készült el új kiadásban, is megjelentettük angol nyelven, és szól az ausztrálokhoz, nagyon mélyen érinti őket. Értik, hogy Gubányi Károly 100 év elteltével, az a könyv az 1915-ben jelent meg, üzen nekik közép-európai szemmel, hogy ő hogy látja ezt az országot és annak a jövőjét. Ez hidakat tud építeni a tudományos életben és a diplomáciában is, én hiszek benne, és azon is dolgozunk, hogy ez így legyen.
Vaj Péter világutazó püspök diplomatai életútjáról dr. Kubasek János geográfus tudománytörténészt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját és Domanicki Endre melbourne-i vezető konzult hallották. Választanak egy csillagot a csillagászok, mint a lassan ballagó négyökrös szekér utasai. Erre is választ kapunk a most következő beszélgetésben a Bükki Csillagda munkatársától, Varga Verebélyi Erika tárlatvezetőtől.
A kiállításnál a tárlatvezetést az első képpel szoktam kezdeni. Ott a galaxisnak a felülnézeti képe látható. Ez egy kicsit elhelyez bennünket a galaxison belül, hogy hol is található a naprendszer. Majd pedig, amikor elkezdünk itt végig sétálni, a fal mellett a kiállítás belső részére, akkor elhaladunk a nagy bolygók mellett, és megérkezünk a naphoz, a központi csillagunkhoz. Nagyon sok mindent megtudhatunk a napról, és aztán, amikor megkerüljük ezt a központi teret, és a kiállítás másik oldalán visszatérünk, akkor ott pedig a nap földi hatásairól olvashatunk nagyon sokat, vagy tudhatunk meg. A fényszennyezésről, arról, hogy a növényekre, állatokra és az emberekre milyen hatást gyakorol a fény és a fénynek a hiánya, illetve a kiállító térnek a közepén van egy külön kis kiállító terem, ez pedig a meteorit kiállítás, tehát hogyha itt bemegyünk, akkor nagyon sok meteoritot fogunk látni, hogy meteor eseménnyel kapcsolatos információt láthatunk, sőt van egy olyan meteorit, amit meg is lehet fogni.
És meg én lemaradtam, vagy leragadtam a tejútrendszer felülnézetből című képnél. Hogy lehet a tejútrendszert felülről lefotózni?
Ez egy művészi elképzelés valóban, tehát nem egy igazi fotó. Ugye azt csinálják a kutatók, hogy megfigyelünk nagyon sok galaxist a környezetünkben, és megpróbáljuk kitalálni, hogy a mi saját galaxisunk, aminek ugye benne vagyunk a síkjában, tehát soha nem tudjuk így felülnézetből látni a galaxisunkat, de megpróbáljuk kitalálni, hogy melyikhez hasonlíthat a leginkább. Úgyhogy ez a mai elfogadott kép, hogy egy ilyen négykarú spirál galaxisban vagyunk, aminek a belső része az kevésbé spirálos, ezért ilyen küllő spirál galaxisnak hívjuk.
Itt felettünk apró csillagokat utánoznának a sötét plafononnak is fények. Ezek értelmes csillagképeket adnak ki, vagy csak világítanak?
Nem, szerintem ez véletlenszerűen vannak elhelyezve, de az volt a koncepció, hogy egy kicsit visszaadja a csillagos égboltnak a látványát.
Amitől azért sokszor vagy sokan meg vannak fosztva, nem is gondolnánk, hogy amikor lehet, hogy csak legenda vagy anekdota, egy amerikai nagyvárosban áramszünet lett, többen betelefonáltak a rendőrségre, hogy mik azok az égen, mert még soha nem láttak csillagokat.
Jaj, hát igen, sajnos ez felé, a világ felé haladunk. Úgyhogy Magyarországon is már nagyon kevés az a terület, ahonnan tényleg szinte fényszennyezés nélkül bámulhatunk több ezer csillagot. Ugye, hogyha teljesen sötét az ég, és nagyon ideálisak a körülmények, akkor akár ilyen 3000 csillagot is kellene látnunk, illetve a tejút sávját. Ez most már Magyarországról nagyon kevés helyről megtehető. A Bükki Nemzeti Park területe az egyik ilyen hely, a másik a Zselic, meg a Hortobágy, amik csillagos égbolt park minősítést kaptak.
Milyen volt az eddigi év észlelés szempontjából, hiszen a csillagok látszanának, ha nem takarják a felhők?
Sajnos a téli időszak az mindig sokkal felhősebb, mint a nyári időszak. Most kifejezetten a december és a január az nagyon felhős volt. Februárban már előfordult olyan hét, amikor zavartalanul tudtunk megfigyelni, de a nyári időszakban, meg a késő tavaszi nyári időszakban a derült éjszakáknak a száma az valószínűleg növekszik.
Itt vannak a bolygók, ahogy mutattad, a naprendszerünk bolygói. Amikor a Plutót kiszedték közülük, akkor egy kicsit úgy sajnáltam, mert én úgy nőttem föl gyerekkoromban, és volt jó pár csillagászati könyvem, hogy a Plutó az a mi égitársunk volt.
Igen, igen, még én is azt tanultam, hogy a Plutó az az utolsó nagy bolygó, de valóban egy kicsit mindig kilógott a bolygók sorából, bár gömbölyű, mint az összes többi bolygó, de a pályája sokkal ferdébb, nem ugyanabban a síkban kering, illetve keresztezi is a többi nagy bolygónak a pályáját, valamint törmelékes, tehát nincsen kitisztítva, úgyhogy emiatt és amiatt, mert a csillagászok a 2000-es évek idején több hasonló, a Plutóhoz hasonló égitestet fedeztek fel. 2006-ban volt egy szavazás erről, hogy a Plutóhoz hasonló égitesteknek egy külön kategóriát definiáltak, és így lett a Plutóból törpebolygó.
Vannak gázbolygók és kőzetbolygók. A gáz a Jupiter, a Szaturnusz, az Uranusz és a Neptunusz. Sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon van-e valami szilárd maga gáz közepén?
Nincs, mert például a Jupiter esetében is egy hidrogén óceán van, tehát folyékony halmaz állapotú anyag van a gáz belsejében.
És amikor kering a pályáján is, mondtad, hogy kitisztítja, tehát sokszor bejárja és összeszedi az útjába kerülő szemetet, akkor azokkal mi lesz? Mert egy kőzetbolygóba becsapódik, benne marad egy gáz esetében.
Oda is becsapódik. Többször láttuk már a Jupiter esetében is, hogy a kis bolygók is be tudnak csapódni a belsejében. Ezok megsemmisülnek, elégnek hasonlóan, mint a Föld légkörébe behulló kisebb kődarabok.
És a gázbolygók kőzetholdjai, azok hogyan vannak?
A gázbolygóknak nagyon sok holdjuk van. Ezeknek a legtöbbje az befogott kis bolygó, szabálytalan alakú, úgyhogy a legtöbb hold az ilyen befogásos eredetű. Elképzelhető, hogy egy-egy nagyobb hold az hasonlóan alakult ki, mint a bolygók.
Gondolom, sok mindent kérdeznek a látogatók, amit nem tudnak meg itt a kiállításban, élőben tőled. Az egyik ilyen lehet, amit gondolom már talán unsz is, hogy van-e élet, értelmes lények rajtunk kívül.
Hát erről sok mindenkinek más a véleménye. Én azt gondolom, hogy a nagy számok törvénye alapján biztosan van olyan bolygó a világegyetemben, ahol még kialakulhatott élet, hiszen bár nagyon speciális körülmények kellenek az élet kialakulásához, de rengeteg csillag van csak a tejútrendszerben is, és akkor több milliárd galaxis van, amiben több milliárd csillag kering, és a több milliárd csillag körül pedig rengeteg bolygót el tudunk képzelni, tehát biztosan kialakulhatott máshol is élet. De hát egyáltalán nem biztos, hogy ezek a távoli világok, ahol élet kialakulhatott, ezekkel akár csak kommunikáció szintén is fel tudjuk venni a kapcsolatot, az meg szinte biztosan elképzelhetetlen, hogy meglátogassanak ők bennünket, vagy mi őket.
Kérdezhetlek a kedvenceidről? Melyik a kedvenc bolygód?
Hát a Föld. Az a legbarátságosabb bolygó mindközül, úgyhogy az a kedvencem. Nagyon izgalommal követem azokat az űrkutatási eseményeket, amik a Holddal kapcsolatosak, illetve a Marssal. Ez a kettő égitest van ugye az űrkutatásnak a fókuszában, és ezeket nagyon izgalmasnak tartom. De ami például a csillagász pályára vonzott, az a Neptunusznak a felfedezésének a története volt, mert Neptunusz az a bolygó, amit matematikai módszerekkel fedeztek fel, pusztán papíron kiszámolva, abból, hogy az Uránusz az nem mindig ott volt az égen, ahol kiszámolták, és annyira biztosak voltak a matekban és a fizikában a tudósok, hogy nem azt feltételezték, hogy valamit elszámoltak, hanem inkább kitalálták, hogy az Uránuszhoz hasonló égitest az megoldaná a problémát, és beillesztették a matematikai számításokba ezt a hipotetikus égitestet, majd amikor oda néztek távcsővel, akkor valóban megtalálták a bolygót.
Melyik a kedvenc csillagod? Ugye van ilyen vers a négyökrös szekér Petőfitől, most aktuális a bicentenárium kapcsán, hogy választanak csillagot a szerelmesek, de gondolom a csillagászok is?
Nem, a csillagászok nem szoktak csillagot választani, illetve hát választanak egy csillag típust, mert hogy a csillagok azok nagyon különfélék lehetnek, vannak kis tömegű csillagok, nagy tömegű csillagok, változó csillagok, kettős csillagok, hármas csillagok, öreg csillagok, fiatal csillagok, úgyhogy mindenki kiválasztja a kedvenc típusát, és akkor annak a vizsgálatával tölti az életét.
Sokan meg fogják szeretni, lehet, hogy csak átmenetileg a csillagászatot, a csillagos eget, hogy lehet ebből egy örök szerelem?
Hát ezt mindenkinek magában kell megtalálnia, ezt az érdeklődést, de a csillagászaton belül annyi minden van, ami tudomány, technika, távolságok, kor, mindenféle dolgok, amik egyszerűen túl érdekesek ahhoz, hogy elmenjünk mellette. A csillagászati kutatómunka az meg egy kicsit olyan, mint egy nyomozó munka, amikor megpróbáljuk az adatok alapján kideríteni, hogy mi is történhet valójában. Valójában sosem fogunk tudni oda menni, nem fogjuk tudni megnézni, de addig-addig gyűjtjük az adatokat, amíg kitaláljuk, hogy valójában mi van ott.
kimeríthetetlenül mondhatjuk azt a csillagos égbolt. Marad bőven kutatni való az utánatok jövőknek, de mi az, amit meg szeretnél érni, mi az a felfedezés, amire úgy vársz?
Nagyon foglalkoztat az, hogy mi is a sötét anyag és a sötét energia. Ez egy olyan dolog, ami az utóbbi években került elő, és most már egyre inkább foglalkoztat, hogy mi is az valójában. Nagyon várom azt, amikor először találunk életre való nyomot mondjuk a Mars felszínén, vagy akár valamelyik nagy bolygó holdján, esetleg távoli csillagok körül keringő exobolygók légkörében, esetleg arra való bizonyítékot, hogy ott élet van. Ezt így nagyon izgalmasnak találnám.
Talán soha nem volt szempont az, hogy egy űrhajós csillagász is legyen?
Nem volt nagyon szempont. Ugye régebben inkább a fő szempont az volt, hogy nagyon jó pilóta legyen, és nagyon jól tudjon parancsokat teljesíteni, illetve jól bírja a repülést. Most is szerintem ez a fő szempont, hogy testileg kibírja azt a fajta terhelést, amit egy ilyen repülés és a súlytalanság és az edzési körülmények között ki kell bírnia, tehát elsősorban jó edzettséget kell produkálni, és másodszorban értenie kell a technikát, ami körülveszi, és az csak marginális, hogy éppen milyen kutatási területhez ért.
De ha lehetne, akkor jelentkeznél?
Gondolkoztam rajta, amikor láttam a hirdetést, erősen gondolkoztam. Igazából, ahogy számba vettem, minden feltétel adott volt, de én fizikálisan nem lennék rá képes. Tehát a stresszt és ezeket a stresszes helyzeteket, azokat nehezen viselem, illetve sokszor elszédülök még a játszótereken is.
Az elmúlt percekben a Bükki Csillagda munkatársát, Varga Verebélyi Erika tárlatvezetőt hallották, és ezzel mai műsorunk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Birincsik Márton és a technikai munkatárs Kovaszinger Jenő nevében is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!